Ezt akkor a luteri reformáció. Ugye arról beszéltünk már a múltkor, hogy az nem egy luteri gondolat, hogy azt mondjuk, hogy a reformáció az Luther Márton, mert valójában az egyháznak az életével kapcsolatban folyamatosan voltak, és azt gondolom, hogy Luther óta is vannak olyan mozdulatok, meg momentumok, amik abba az irányba próbálnak bennünket terelni, hogy tényleg a Krisztus legyen a középpontban. Erről sokszor megfeledkezünk, ami egy kicsit olyan faramúció, mert az egyháznak ez az egy küldetése lenne, de mégis erről sokszor megfeledkezünk, és azt mondani, hogy a reformáció az Luther Márton, az azért nem igaz, mert előtte is voltak olyan pillanatok, amik úgy nagyjából jó irányba próbáltak terelni, csak nem biztos, hogy átütötték az inger küszöböt, vagy nem biztos, hogy meg tudták szerezni azt a támogatást, ami ahhoz kellett, hogy az egyház nagy egészére hatást gyakoroljanak. Ha nagyon szigorú értelembe veszik, hogy mi vezeti fel Luthernek a reformátori ténykedését, akkor elsősorban ugye Wycliffe és Husz János, mert őket nevezi a szakirodalom is hivatalosan előreformátornak. Azért Husz Jánosnál a huszita háborúk kapcsán nyilván lehetnek jogos kritikák. A tágabb értelemben én meg azt gondolom, de ez az én teóriám, hogy valójában minden olyan momentum ide számítható az előreformációba, ami az egyház elvilágosodása ellen felvette a küzdelmet. Én ide számítanám a Klüni reformot, ami a szerzetes közösségeknek a megerősítéséről szólt, hogy legalább azok ne csúszzanak be az elvilágosodott, túlpolitizált és gazdaságilag agyon nyomott egyházi közéletbe, hanem azok maradjanak meg imádságos közösségnek. Ide sorolnám egyébként Assisi Szent Ferencnek a működését, mert a ferences kolduló rendnek a megjelenése az gyakorlatilag a korabeli túlpolitizálásra és túlköltekezésre egy abszolút belső válasz, ami nem szakad ki egyébként a katolicizmusból, de hogyha egy picit megnézzük a Szent Ferenci teológiát közelebbről, akkor azért látszik, hogy ott nagyon sok olyan kritika elhangzik Szent Ferenc részéről, ami majd Luther részéről megismétlődik. És hát igazából gyakorlatilag egy csomó minden mást is ide lehetne még sorolni. És akkor most térjünk rá magára Luther Mártonra, és az ő reformátori ténykedésére. Nem tudom, hogy a testvérek mennyit olvastak az ő életéről, én a Virág Jenőnek a Dr. Luther Márton önmagáról című könyvét javaslom. Azért lett ez a címe a könyvnek, hogy Dr. Luther Márton önmagáról, mert hogy Luther leveleket idéz be a szerző, miközben Luthernek az életrajzát feldolgozza. És minden egyes életszakaszt valójában úgy tárgyal, hogy oda valami Luthertől idézett visszaemlékezést odarak. Tehát, hogy lehet olvasni, hogy Luther, sokszor egyébként az nem derül ki a szövegből, hogy most a fiatal Luther, az idős Luther, vagy ki, de hogy arra az életszakaszára valamikor ott reflektál, és ez nagyon, nagyon izgalmas. 1483-ban született, és egyébként azért lett Márton a neve, mert Márton napján keresztelték. A nyolcadik gyermeke a szüleinek, összesen kilenc gyermekből, és az apja nagyon szigorú volt, Hans Luther egyébként, tehát ő még D-vel írta a nevét, nem TH-val. És ennek ellenére Luthernek egy ilyen nagyon pozitív és meghatározó személyiség volt, illetve azt nem mondanám, hogy pozitív, de egy meghatározó személyiség volt az apja, és nagyon ragaszkodott is az apjának a véleményéhez. Nagy törés is volt számára egyébként az, hogy az apja nem támogatta az ő papi tanulmányait. Nagyon sok iskolát látogat, ebben most nem szeretnék belemenni. Alapvetően az volt az édesapának a stratégiája, hogy mivel egy jókopotyányú gyerek volt, és ugye ebben a korban még nem volt ingyenes az oktatás, ezért minél magasabb és jobb és nívósabb iskolákba próbálta eljuttatni a Luthert, és alapvetően Luther jó tanuló is volt. Az egyetemi tanulmányokra azért már kitérnék, ő alapvetően az Erfurti Egyetemen lesz a bölcsészettudomány magisztrátusa, vagy magisztere. de akkor már azért túl van egy-két alapozáson, és megismerkedik közelről a skolasztikának, ami gyakorlatilag a középkori teológia, vagy meghatározó teológia iskolának a mélységeivel, többek között Aquinói Tamás és az arisztotelészi filozófia, ami ezt az egészet átjárta. Viszont mivel ő Erfurtban tanul, azért az Erfurti Egyetemről tudni kell, hogy ma azt mondanánk rá, hogy ez egy liberális egyetem, mert hogy ők úgy tanították az arisztotelészi filozófiát, meg a középkori skolasztikát, hogy azért annak a kritikáját közben megegyezték, hogy ő és ő ezt és ezt állítja, de egyébként, hogyha mögé néztek, akkor azért ez nem biztos, hogy úgy van. Tehát Luther úgy lesz, vagy úgy kerül közel a skolasztikához, ami egyébként az egész korszakot meghatározza ekkor még, hogy ő ennek már hallja egy belső kritikáját, ami azért az ő gondolkozását nagyban meg fogja határozni. Ezek után kezd jogi tanulmányokba az apjának a nyomására, aki ugye bányász, és hát igazából szeretné, hogy a fiából azért legyen jogász, mert akkor ugye egyrészt a család, vagy a családi vállalkozásként üzemelő C-nek lehet nő a jogi képviselője, és mivel már amúgy is az apuka is a vagyon miatt azért felküzdötte magát a társadalmi rang létrán, így tovább tudna emelkedni a családnak a nívója, a megbecsültsége, a társadalmi reputációja. Csak hát itt majd lesz egy kis probléma, mert hogy Luther hazamegy, és van egy vihar élménye. Ami ugye a Luther filmben is szépen fel lett dolgozva, hogyha látták a testvérek, rettenetesen fél, hogy agyon sújtják a villámok, lekuporodik, és hát a filmben van egy baki, mert hogy a filmben Istenhez imádkozik. A problémakör az az, hogy Luthertől tudjuk, hogy az ő gyermekkorát viszont hitélet szempontjából egy irodalom határozta meg, és az nem a Biblia volt, hanem a szentek élete, ami egy középkori ilyen, hát szenteknek az életét röviden dolgozta fel meg, hogy minek a patronusai ők, hogyan lehet hozzájuk imádkozni, a közbenjárásukat kérni, stb. És mivel az édesapja bányász volt, ezért náluk Szent Borbála volt a védőszent, mert hogy ők egy bányász család, úgyhogy ő Szent Borbálához imádkozik, miközben a viharban ott van, és ebben az imában fogadja meg, hogy Szent Borbála segíts meg, ha élni hagy, szerzetes leszek. És hát valószínűleg nem Szent Borbála hagyja életben Luther Mártont, viszont Luther Márton ennek ellenére az édesapja ágálása ellenében belép az ágostonrendi szerzetesek közé Erfurtba, és mivel nagyon jól tanul, és nagyon példásan viseli az ágostonos regulát, ezért 2 év alatt pappá szentelik. Ez kicsit azért kiugró, 2 év alatt nem szokás pappá szentelni valakit, miután belép a rendbe. A teljes igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy ő ugye az Erfurti Egyetemen már tanult teológiát. Tehát, hogy nem alapozás nélkül megy ő ebbe bele. De azért az, hogy ő 2 éven belül megkapja a papi felszentelést, azért az gyors. És akkor itt kell meg említenünk valamit, valakit, mégpedig Johann Staupitzot, akitől egyetlen egy betű nem maradt meg. És ez azért nagyon izgalmas, mert Luther az egyik visszaemlékezésében pont saját maga mondja, hogy minden Staupitzal kezdődött. Luther Mártonnak rendi előjárója volt, és egyben a gyóntató papja. Többek között Staupitz volt az, aki kinevezi majd, vagy kinevezteti majd őt a Wittenbergi Egyetemnek az élére, meg az ottani ágostonos rend vikáriusává is ő nevezteti ki ugye Luthert, mert Wittenbergben nem csak az egyetem tartozott hozzá, hanem a környező ágoston rendi szerzetes a rendházak közül talán 7 vagy 8-nak a felügyeletét ő látta el, ezt most így pontosan nem tudom, tehát hogy nem rendházfőnök volt, vagy nem tartományi vezető, hanem úgynevezett vikárius, ami gyakorlatilag a szerzetesi hierarchiába rendházakat ellenőrzi, de a tartományfőnökség alá tartozik. Na és a lényeg, hogy hogy Stau Piczal nagyon jó kapcsolatba került, talán egy picit ilyen apapótlék is volt ő neki a renden belül, és azért nagyon izgalmas, hogy Stau Piczal nem maradt fenn semmi, mert hogy Stau Piczal sosem ismerte el, és nyilvánosan többször meg is tagadta, hogy ő luteri eretnekségeket vallana, viszont a kapcsolatuk miatt az 1500-as évek közepén tiltóindexre rakták az összes Stau Piczal művet, és elégette a katolikus egyház. És nem tudjuk, hogy Stau Piczal konkrétan mit gondolt, vagy mit nem gondolt. Luther viszont úgy emlékszik vissza rá, hogy minden vele kezdődött. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Stau Piczal nem lép ki az ágostanos rendből, nem fordul a katolicizmus ellen, akkor sem, amikor már a szakadás egyértelművé lesz. Sőt, amikor Luthernek a kiátkozásának a szelét megérzi, akkor felmenti Luthert az ágostanos szolgálatból, illetve kizárja az ágostanos rendből, amivel valójában kettős célja van, vagy lehetett, egyrészt védte az ágostanos rendet, mert innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy ha Luthert kiátkozzák, akkor egy ágostanos szerzetest átkoznak ki. A másik pedig az, hogy így viszont szabad mozgásteret adott Luthernek, mert innentől kezdve viszont nem fegyelmezhette. Tehát rendi előjáróként ő sokkal nagyobb ráhatást gyakorolhatott volna Luther magatartására, hogyha erre parancsot kap felülről, így viszont nem kérhették, hogy ezt tegye. És hát izgalmas, hogy akkor ő konkrétan mit gondolt, vagy hogy gondolt, vagy mit tanított Luthernek az ágostanosok között. Mint mondottam, egy betűt nem hagyott ránk az utókor. A középkor. De a lényeg, vagy hát ez már kora újkor, mert már felfedeztük Amerikát. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kávé 1516-ban érkezik Európába, 1517-ben elkezdődik a reformáció, ez a koffeinfüggőknek esetleg egy kis teológiai összefüggés. A lényeg, hogy viccet félretéve, hogy Luther ugye a Wittenbergi Egyetembe kerül, folytatja a tanulmányait, és egy idő után maga is tanár lesz, illetve professzor. Itt ismerkedik meg Ockhamnek a teológiájával. Bár ezt lehet, hogy inkább filozófiának kellene mondani. William Ockham egy középkori teológus volt, aki egyébként gyakorlatilag előrelökte az összes természettudománynak a fejlődését a középkorban, azáltal, hogy gyakorlatilag kialakította az Ockham borotvájaképpen elhíresült teóriát. Ezt szokták úgy összefoglalni röviden, hogy ha van két jó megoldásom, akkor az egyszerűbb a jobb. Ennél egyébként az Ockhami borotva egy picit összetettebb, mert ez nem csak természettudományos helyzetekre vonatkozik, hanem egy csomó minden háttere is van. Most ebben én annyira nem akarok belemenni, tudok nagyon jó könyveket ajánlani hozzá, hogyha valakit érdekel William Ockhamnek a borotvája, ami nem egy tényleges borotva, félreértés ne essék, meg a keresztény gondolkodás rövid történetében is foglalkoznak Ockhammel, de ez gyakorlatilag racionalizál egy csomó mindent azáltal, hogy a kicsit túl bonyolított logikát, vagy logikákat elkezdi leegyszerűsíteni. És ez azért lesz nagyon fontos Luthernél egyébként, mert hogy azt nem mondhatjuk ki, hogy az evangélikus teológiára Ockham borotvája ne lenne hatással. Ugyanis a túl bonyolított katolikus dogmatikát Luther nagyon sok helyzetben azért kezdi el leegyszerűsíteni, mert azt látja, hogy a dogmák egymásnak ellent mondanak. Keressük a jó megoldást, és akkor találunk több jó megoldást, egy-egy kérdésre, egy-egy válaszra, és az Ockhami elv alapján azt választjuk akkor jó megoldásnak, ami az egyszerűbb, mert hogyha van egy problémára két jó megoldásom, akkor az Ockhami borotvának pont ez a lényege, hogy egyáltalán nem biztos, hogy azért jobb a másik, mert bonyolultabb, meg több részletet tartalmaz. És ez azért Luther gondolkodásában ott van, de ami igazából meghatározza Luthert, és ezért is szerettem volna, hogyha foglalkozunk vele külön, ő Hippói Szent Ágoston. Ami az ő ágostonos rendjének gyakorlatilag a szellemi gyökere, bár zárójelbe jegyezzük meg, hogy Hippói Szent Ágoston nem alapította meg az ágostonos rendet, ő egy kolostort alapított, és ebből a kolostorból egy olyan 150-200 évvel később alapul meg az ő tiszteletére az ágostonos rend. Viszont itt Luther elmélyed Hippói Szent Ágostonnak a teológiájába, és nagyon nagy hatást is gyakorol rá. Kicsit cinikusan szokták mondani egyháztörténészek azt, hogy a reformációban Ágoston egyháztanát, Ágoston kegyelemtana győzi le. És akkor döntsük el, hogy a győzelem az honnan értendő. Nagyon izgalmas, de amikor Lutherrel kialakulnak a viták a korai vagy a középkori egyházi oldalról, és belemennek teológiai kérdésekbe, akkor Luther Ágostonra, Szent Pálra és a Bibliára hivatkozik, a vele szemben állók pedig az egyházjogra és az egyházjogon keresztül Ágostonra. Tehát, hogy egész egyszerűen valójában az történik, hogy jó lenne megkérdezni Hippói Szent Ágostont, hogy ő ezekben a vitákban, ahol mind Luther, mind pedig a vele szemben álló felek ráhivatkoztak, kinek adna igazat. Ezt majd remélem a mennyeknek országában megtehetjük, mert engem rettenetesen érdekelne Hippói Szent Ágoston véleménye, mind a középkori katolicizmusról, mind pedig egyébként Luther Mártonról. Ez egy izgalmas téma. És akkor, ami még kiemelendő itt a Wittenbergi események mellett, hogy ő jár ugye Rómában rendi küldetés okán, és ott szembe jön vele a papság züllött valósága, ami miatt rettenetesen felháborodik. De ekkor még nem kezdi a reformációt, vagy nem kezd bele abba a munkába, aminek a vége majd a reformáció lesz. Viszont neki áll biblikusan igét hirdetni, és elkezd eltávolodni Luther a korabeli igemagyarázati szokásoktól. Elkezdi szó szerint megnézni az eredeti görög szöveget, az eredeti héber szöveget, elkezd belemenni abba, hogyha ezt mondja az Úr Jézus itt, és így mondja, akkor miért úgy mondja, az mit jelenthet, hogyan vonatkozik mi ránk. Ez még azért nem okoz egyébként nagy felháborodást, mert egyrészt egy egyetemi tanárról beszélünk, másrészt Wittenbergről beszélünk, nincsen internet, nem megy annyira el a híre. Egyébként szeretik hallgatni, és azért szeretik hallgatni, mert elkezd nagyon a nép nyelvén egyszerűen beszélni és igét magyarázni. Na de az a kérdésem, hogy tudjuk-e, hogy miért október 31-e lesz a reformáció? De miért akkor szegezi ki?
Nem tudom, mert akkor jött az ihlet, hogy akkor most már összeálltak.
Ez így van. Milyen ünnep van másnap?
Minden szentek.
Halottak napja november 2. Minden szentek, ahol ugye a katolikus egyház a mai napig azokra a mennyben lévő szentekre gondol, akit nem biztos, hogy a katolikus egyház néven nevez, vagy maga avatott szenté. És adott esetben néma áldozatai vagy vértanúi az egyháznak. És mivel utána van egyből halottak napja, ezért nyilván már az 1500-as években is megvolt az a hangulat ilyenkor, hogy az emberek járják a temetőket, emlékeznek az elhunytjaikra, gyertyát gyújtanak, virágot visznek, stb. Ez nem egy új keletű dolog. És nyilván mind ismerjük, hogy azért ennek megvan a maga lelkülete. Ilyenkor nagyon sokan, akik gyászolunk, meg megemlékezünk, adott esetben még érzékenyebbek is vagyunk. Nagyon-nagyon sok mindenre. És a következő a probléma, Albert Mainzi érseknek hozzá kell járulni a Szent Péter Bazilika építéséhez, meg nem mellesleg egyébként óriási hiteltartozással is rendelkezik, és ezt valahogyan törlesztenie kell. A törlesztést azt úgy gondolja, hogy rábírja Tetzel Jánost arra, hogy kezdjen el búcsúcédulákat árulni a Mainzi érsekség területén, és Tetzel János hát nem volt szerintem egy kiemelkedően jó teológus, bár tőle sem maradt egyébként sok minden íromány fel, vagy meg nekünk, mert ő inkább volt rétor. De rétornak biztosan nagyon jó volt, és végrehajtónak is nagyon jó volt, mert hogy tőle származik az az idézet, amit oda kiírtam, hogy ahogy a pénz a persejben csörren, elhunyt szeretted lelke a pokolból, purgatóriumból kiröppen. És így árulják október 31-én, illetve 30-án és 31-én a Wittenberg környékén a búcsú cédulákat, és hát rettenetesen sokan mennek és veszik a búcsú cédulát, mert azt gondolják és hiszik, hogyha ők azt megveszik, és azon rajta van az egyház pecsétje, meg aláírása, meg ráadásul ezt is szerzetes adja át, mert egyszer egyébként az volt, akkor az biztos, hogy ér valamit, és akkor a édesapa, édesanyja elhunyt rokon nem a purgatóriumban lesz, meg nem a pokolban lesz, hanem hogyha mi eleget tudunk fizetni az egyháznak, akkor kiröppen a lelke a mennybe. És Luther ezt látja, és hallja. És Tetzel János pechére Luther ekkor már végigolvasta a Bibliát, meg már az eredeti nyelveket is beszéli, legalábbis a görögöt. A hébert egyébként annyira még nem. És egy ilyen haránt idegből gyakorlatilag megírja a 95 tétel. Tehát a 95 tétel az nem úgy íródik meg, hogy akkor ő leül, és átgondolja, hogy szedjük 95 tételbe, hogy mi a jelenlegi egyháznak a 95 nagy problémája, hanem egész egyszerűen felszalad nála a pumpa, és megírja idegből a 95 tételt. Kiszögezés, ez Melanchtontól jön ez a legenda, mert Melanchton ugye emlékszik, hogy Luther kiszögelte a 95 tételt a vártemplom ajtajára. Ez nem biztos, hogy megtörtént. Az viszont biztos, hogy Lutherben volt annyi gerinc, hogy nem akarta megkerülni a hivatalos eljárásrendet, ami akkor az egyházon belül volt. Úgyhogy ő azzal indít, hogy a megfogalmazott 95 tételt, meg egy értekezletet a búcsú cédulákról, azt egyből megküldi a rendi előjáróinak, egyrészt az ágostonos renden belül, másrészt pedig hát magának az érseknek, a Mainzi érseknek, mert hogy Luther itt még nagyon naív, és azt hiszi, hogy nem lesz ebből a problematika. Na és akkor itt lesz a 95 tétel, ezt gondoltam majd meghallgatni. Még előjáróban annyit szeretnék elmondani a 95 tételről, meg a reformációnak a kezdetéről, hogy itt amikor ő elküldi a 95 tételt, betartván az eljárási rendeket és szabályokat, akkor ő tényleg azt gondolja, hogy az egyházat vissza lehet vezetni úgy egy helyes vágányra, hogy nem lesz abból probléma. És ő tényleg naívan azt gondolja, hogy ha ő most felfedi, hogy hol van hiba, és elmagyarázza, és normálisan érvel, akkor mind a Mainzi érsek, mind a pápa, mind a püspöki kar, mindenki ezt meg fogja hallgatni, és igazat fog neki adni. Vagy ha neki nincs igaza, akkor rá fognak világítani biblikusan, hogy hol nincs neki igaza. Úgyhogy a reformáció valójában tényleg úgy indul, hogy ő nem akar egyházszakadást, ő nem akar ebből valójában nagy konfliktust, ő alapvetően tényleg a saját egyházát szeretné a Krisztushoz visszavezetni. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, szerintem, hogy a reformáció nem lehetett volna sikeres Luthernek a vérmérséklete nélkül, de ugyanezen vérmérséklet sok esetben hátrány is volt ezekben a történetekben.